Sziasztok! Ez itt a Litera kritikai beszélgetés sorozatának 16. adása. Makovec Benjamin 111 lábjegyzet Makovec Imréről című könyvéről fogunk beszélgetni. Beszélgető társaim Szekeres Dóra és Jánosi Lajos. Én Modor Bálint vagyok. Első kérdésem az leginkább Lajoshoz szól, aki nagyon tangózott ezzel a könyvvel. Ő volt talán a leglelkesebb először, hogy erről beszélgessünk, majd utána azt mondta, hogy talán még sökéne, és utána megint újra nagyon lelkes lett.
Ez így volt. Én azt hiszem, hogy erre nagyon nagy hangsúlyt nem kell fektetni. Egy zárójeles megjegyzés, ez minden könyvre vonatkozik, hogy nem mindegy, hogy az ember milyen állapotban, milyen lelki nyitottsággal közeledik egy könyvhöz. Azt hiszem, hogy valahogy akkor volt két gyengébb pillanatom, tehát nem voltam méltó olvasója ennek a szerintem rendkívül jó könyvnek. Úgyhogy ez csak egy ilyen kis botlás volt bizonyos értelemben, azt tudnám mondani. És hát ha már így előre szaladtál abból a szempontból, hogy milyen, majd hogy nem szuperlatívuszokban méltattam ezt a könyvet egymás közötti beszélgetéseink pár mondatában, az annak köszönhető, hogy létrejött egy nagyon érdekes és egy nagyon különleges irodalmi mű, különleges műveletet hajtott végre a szerző, erről majd nyilván ti is fogtok beszélni, ez a feladatunk végeredményben, hogy ezt kibontsuk. Nevezetesen az történik, megítélésem szerint, hogy képbe hoz egy ikonikus figurát, ez egy leíró mondat a részemről. Nyilván tudjuk, hogy a Makovecnek nagyon sok rajongója, híve volt, és nagyon sokan kétségbe vonták a művészetének legalábbis bizonyos szakaszait, mert azt gondolom, hogy intelligens és értő emberek ennek a léptékét sosem vitathatták, de hát az sem eltakarható, hogy a közéletbeni megnyilvánulásai során annyira fekete-fehérben, nagyon nem csak hogy élesen, hanem azt gondolom, hogy meg annyi esetben méltatlanul és indulattal fogalmazott, hogy ez sok jó érzésű emberben azt hiszem, hogy ellenérzéseket is kiváltott, azt hiszem, hogy joggal, mert én is követtem egy ideig az ő megszólalásait, most a könyv megjelenése kapcsán visszanéztem néhány interjút, és valóban az volt az érzésem, hogy akik számára ezek a megnyilvánulások politikai élő megnyilvánulások, tartalmú megnyilvánulások idegenek, hova tovább elfogadhatatlanok, azok joggal érvelnek emellett, vagy joggal képviselik ezt az álláspontot. Tehát mindenképpen egy olyan figura jelenik meg ebben a könyvben, mi több már a címlapon, és ez megint egy érdekes kérdés lesz, hogy ott nevesítve van jelen Makovec Imre, ugye, ahogy a címet be is idézted, és aztán pedig a további folyamatokban monogrammal szerepel ő is, mint annyian mások. Körülbelül így tudna Dóra mondja.
Azért akarok közbeszólni, persze, mert nagyon szaladsz előre, és annyi mindenről kell beszélni szerintem ennek a könyvnek a kapcsán, és az elejére, amit te is mondasz, hogy volt egy gyenge pillanatod, amikor nem jó pillanatba kapott el ez a könyv. És szerintem ennek ez a kulcsa, és ez az egyik félelmem ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy annyi ember nem fogja levenni a boltok polcairól, vagy nem nyitja ki, pont a hőse miatt, és pont Makovec személye miatt. Én többeknek ajánlottam az utóbbi napokban, hogy mekkora olvasmányélményem volt ez a könyv, és az egyik ismerősöm visszakérdezett, hogy te biztos vagy ebben? Hát én nagyon nem így gondolkozom enyhén szólva Makovecről. Mondom, hogy pont emiatt nagyszerű ez a kötet, és légy szíves, olvasd el. És ez egy ilyen nagy truvá is a könyvben, hogy sikerül egy ilyen ikonikus figurát közelhozni, vagy egyáltalán megismertetni valóját az olvasóval, vagy mindazokkal, akik eddig csak egy ilyen furcsa torzképet kaptak róla. És közben, igen, ez az egyik hátulütő is, hogy le kell bontani a bizonyos falakat.
Még azt tenném hozzá, én azt hittem, hogy téged az zavart előtte, hogy itt Tehát, hogy ezt még nem hangzott el, de majd erről biztos sokat fogunk beszélni, tehát ez egy apa-fiú történet, méghozzá egy nagyon erősen megformált apa-fiú történet, és hogy én azt hittem, hogy te valamelyeket volt valami nagyobb elvárásod, Lajos, és azt vártad ettől a könyvtől, hogy ez egy ilyen eszme történetileg egy kicsit, mit tudom én, ezt az életművet, ami a Makovechez kapcsolódni fogja ez a könyv elemezni. Ugye ezt nagyon finoman, érintőlegesen valamennyire csinálja, de hogy azért abszolút nem ez lenne a cél kitűzése ennek a könyvnek. És én azt hittem, hogy azért lankadt a kedved, de ez valószínűleg akkor beléd projektáltam.
Nem ezért mondom, ezt szerintem nem igazán tudom diszkurzívan rekonstruálni azt az állapotot. Lehet, hogy azért, hogyha nagyon kedvesen faggatsz ez ügyben, akkor azt tudom mondani, hogy az első oldalak alapján nem kellő figyelemmel azt vettem észre, vagy vélelmeztem helytelenül, hogy itt hát ilyen inkább földszintesnek éreztem eleinte ezt az egész elbeszélésmódot, vagyis a mindennapoknak egy olyan szintjére hozottnak, amiből azt gondoltam, hogy végső soron csak ilyen merőben szubjektív impressziógyűjtemény adja ki magát, ami önmagában még szintén lehet érdekes, de hogy az irodalmi formáját, az irodalmi erejét, a nyelvi erejét, a perspektívának az érvényét, azt nem ismertem fel a legelején. Mert hogy, ugye most elmondtam, hogy mit nem, mert hogy ezek mind megvannak benne.
Igen, ugye? Tehát ez egy nagyon különleges szerkezetű könyv. Nagyon érdekesen működik. Egyrészt játékos forma és formát is kínál ez, hogy lábjegyzeteket olvasunk. Másrészt nagyon... Bálint korábban tele van kereszthivatkozásokkal, aki szereti ezt, az bele is tud menni ebbe a játékba, hogy te Bálint említetted korábban, hogy te olvastad úgy is, hogy használtad ezeket a kereszthivatkozásokat, és nem követted lineárisan a könyv folyását. Én nem szeretem ezt, ezért nem is csináltam, de közben nem labirintus, tehát nem veszik el benne az olvasó, az is nagyon jó benne. De közben nem véletlenek ezek a lábjegyzetek, tehát hogy nem véletlen ez a forma, nem csak játék.
Igen, én nekem ugye először egy kicsit ilyen viszesnek tűnt ez a lábjegyzet dolog, hogy akkor most itt egy ilyen hagiográfiát olvassunk, mert a hagiográfiához írt kommentárokat, tehát hogy ezt hozná be ez a forma, hogy akkor tényleg itt van egy ilyen, mint egy magasztos szent, és akkor az ő szavaihoz, mert gyakran az ő szavaihoz vannak ezek a lábjegyzetek, az ő tárgyaihoz, az ő kifejezéseihez történnek, hogy akkor most ez lesz ez a könyv, és hogy a könyvnek a szerzője, aki mit tudja, Makovecz Benjamin, ő magát ugye csak úgy nevezi meg ebbe a könyvbe, mindig egy eszem harmadik személyben beszél magáról is, hogy a pesti kisfiú, és a mellette lévő mit tudja, nagy embernek a szobra. És azért, ahogy az ember mit tudja, halad ebbe előre, akkor ez nyilván megvan, tehát van ennek a pesti kisfiúnak egy ilyen fejlődés regénye, aminek a kulcsfigurája az a másik ember, akiről ezt a portrét megrajzolja. De hogy nagyon érdekes, ahogy mondjuk ez a baromira szeretetteljes viszonyba, mit tudja, hogyan férkőznek be akár ellentétek, máshogy gondolkodások, alkati különbségek, vagy éppen alkati hasonlóságok, nem várt hasonlóságok. Szóval igen, és én nekem egy kicsit ilyen labirintusszerűen tudtam én menni ebbe, tehát hogy én hagytam, hogy elveszek ebbe, mert hogy amúgy tényleg egy ilyen kristályszerkezet, tehát hogy ez úgy néz ki, hogy az ilyen belső utalások, hogy egy adott szó, ami korábban már valahol elhangzott, meg lett magyarázva, az újra használódik, mélyül a jelentése ott, vagy ott tud már szinte egy ilyen fogalomként működni, de nem a fogalomnak a sterilitásával, hanem hogy értjük, hogy itt mit, mire utal vissza, vagy előre, tehát hogy ezek a játékok, én tényleg belevesztem ebbe a könyvbe, és ez nekem nagyon-nagyon jól esett, hogy nem előre megyek egyenesen, hanem kalandozok, amit felkínál ez a könyv.
Nekem pedig az volt az érdekes, hogy mindazokkal mellett, hogy ez igen szerkezetében, meg céljaiban mi a célja ennek a kötetnek, úgy tudtam olvasni, mint egy igazi szívszorító önvallomást. Önvallomást és felfele, a szeretetnek a különböző címszavakban próbáló és azzal lehetetlenségével szembenéző tárát. Tehát, hogy próbáljam az apám iránt érzett mérhetetlen szeretetemet szavakba foglalni. Hogy azt az egészen különleges kapcsolatot, ami köztünk volt, azt valahogy tetten érni, és mások számára is érthetővé tenni, azzal a kiegészítéssel, hogy ez az ember egy nehéz ember volt. Egy olyan alak, akinek, ahogy elhangzik a könyvben, nem volt humora, de közben tudott játszani, de csak a saját játékszabályai szerint. Tehát hogyha nem próbált meg senkihez idomulni, talán öregkorára egy picit finomodott, de közben mindig megmaradt egy hihetetlenül kemény valakinek, és ezt kellett megértenie egy sokkal érzékenyebb, sokkal finomabb lelkű gyereknek, hogy miért ilyen az apja, és azt megérteni, hogy ezzel együtt miért szereti őt az apja. Tehát ezt is próbáltam mindig, vagy ezt láttam mindig a könyvben, hogy ezt próbálja saját maga számára is megérteni, ahogy írja, miközben írja a könyvet, hogy tényleg mennyire szeretett az én apám. Mint hogyha ilyen különböző kis bizonyítékokat szedne össze tárgyakban, szavakban, apró esetekben, gyerekkori történetekben, hogy ez is azt mutatta, hogy az én apám tényleg szeretett. De közben érdekes is, hogy miért kell ezt bizonygatnia maga számára. Valószínűleg azért, mert hogy egy ilyen kemény ember jutott neki apaként.
Igen, ez mindezzel egyetértek, és annyiban bővíteném a megértés vagy az értelmezésnek a körét, hogy természetesen ez a könyv ugyanakkor nagyon, és itt jönnek azok az írói eszközök, amelyek egy világot tárnak fel. Tehát, hogy ez egy gazdag, sűrű, szövetű világ. A különböző fejezetekben vagy lábjegyzetekben, észrevételekben ugye feltárul a korabeli Magyarországnak a különböző adott aktuális időszakai, tehát lehet látni azt a 70-es éveket, meg lehet látni azt a 80-as éveket, lehet látni annak a szűk levegélyű világnak az összes olyan korabeli, és hát számomra még azért nem nehéz visszakeresnem a saját gyerekkori emlékeimhez is, jól lehet van korkülönbség a szerzőhöz képest, de engem is nagyon sokszor elfogtak azok a hangulatok és szorongások is, amelyek ráadásul lokálisan pont abban a területben fogalmazódnak meg, ahol én is nőttem, nevelkedtem, tehát ez a Móricz Zsigmond körtelés környéke, ugye Makovec ott élt. És hát ugyanakkor ennek a típusú értelmiségnek, vagy az akkori értelmiségi világnak az életvezetése, életformái, társasági érintkezései, vitái, összetűzései, ezek mind benne vannak a könyvben, tehát nagyon-nagyon fontos, és hát ezt a Dóra szebb szavakkal mondta, de valóban nagyon-nagyon fontos, hogy miközben a Makovec Imre nevű irodalmi alak van ennek a könyvnek a középpontjában. Ez nem egy koszorúzási ünnepség ez a könyv. Tehát nem arról szól, hogy itt, és nem is emlékmű állítás. Bizonyos értelemben igen, de semmiféleképpen abban a megszokott, a fordulatban lévő megszokott rend szerint, ahogyan ezt gondolni tudjuk. És ugyanakkor meg azt is nagyon nagyon érdekesnek tartom, és ez mondjuk a dolognak a poétikai furfangja, és nyilván soha teljesen meg nem fejthető tolvaj kulcsai, amivel dolgozik a szerző, hogy ugye itt az zajlik le, hogy a prózai munkákban az apa figurák valamilyen módon a fikció ereje által megemelkednek, egyfajta mitológia részévé válnak. Itt ugye egy fordított dolgot kellett végrehajtani bizonyos értelemben, egy mitológikus alakot, ugye? Igen. Tehát bármilyen attribútumokkal felruházott, magát felruházó, illetve a közvélemény által felruházott alakot kellett bizonyos szempontból visszabontani. Ugye? Tehát meg kellett csinálni azt, hogy egy az epika eszközeivel visszavontabbá tenni ezt az alakot, és úgy új életre lehelni, ha úgy tetszik. Tehát az alkotói munka, az alkotói gesztus ezt
célozza. És az a félelmetes, hogy sikerült. Igen. Tehát, hogy én nem tudok már máshogy, tehát nem tudok ugyanúgy gondolni Makovecre, és milyen hát egyébként meg mennyire nevetséges utólag erre rájönni, hogy mennyire buta voltam, amikor tényleg csak zsánerekben, sajtócímekből és cikkekből tájékozódva, és teljesen a pletyka szintén kezelve tudtam csak kapcsolódni ehhez a figurához, azzal együtt, hogy elismertem a tehetségét, és tudtam, hogy egy nagy ember. És milyen érdekes, hogy ez végül is akárkivel megtörténhet, nem kell ehhez Makovecnek lenni, az, hogy megismertet velem valakit. Tehát ahogy ott van egy személy, akiről azt hallom, hogy jaj, ez nem egy annyira jó fejjel figura. És akkor belelátsz az életébe, és megszereted. Ez nem biztos, hogyha nem Makovec Imre lett volna az apja, és ír róla egy könyvet, akkor is megtörténik, mert pont ez a lényeg, hogy egy jó író van előttünk, mert még pluszban Makovec Imre is az apja.
És amúgy az a nagyon érdekes, hogy ugye ez hogyan csinálja ezt, tehát hogy hogyan működik ez a szöveg, hogy úgy néz ki a szöveg, hogy azért ezek ilyen 111 plusz 2 laza, ilyen kis novellaszerű történet, amik sok szálon kapcsolódnak egymáshoz, és ezek ugye nagyon gyakran ilyen nyomokra van a felfűzve, amik lehetnek egy jellegzetes tárgyak, a Makovec Imrének a bicskájától kezdve egy kosár almáig, emlékképek, kiemelt szavak, amik így megmaradtak, és akkor a köré szövődnek ezek a dolgok, életesemények, történeti szituációk, vagy történelmi szituációk, amikhez kapcsolódnak ezek a lábjegyzetek, és hogy van ez a mérhetetlen szeretet, ami mondjuk hajtja ezt a szöveget, ahogy a Dóra fogalmazott, de végig benne van az, nekem az a történet volt itt meghatározó, amikor elmeséli, hogy hogyan tanított az apja a kancsót lerajzolni. Lerajzolt egy nézetből, még egy nézetből, még egy nézetből, és akkor dicsérte, hogyha a rajz az minél inkább pontos volt. Tehát, hogy itt van egy ilyen, kicsit ez a ilyen mészője szól, mondjuk a semleges látásnak a étosza működik ebbe a könyv, hogy van benne egy ilyen iszonyat pontosságra törekvés, tehát hogy ez nem fut át gejbe, azért ez nagyon könnyen át tudna futni, és hogy ezt, ha meg már ő úgy érzi, szerintem mi olvasók nem feltétlenül érezzük azt, hogy itt már mit tenni, túlzás lenne, akkor erre reflektál is.
Reflektál, bocsánatot kér.
Igen.
Túl érzelgős lett, igen.
De ez is nyilván ugye ott meg az apjához való mérés is benne van, hogy ő nem engedte ezt az érzelgősséget, ő igen. Sem, meg nekik sem. Tehát, hogy és ez baromira szépen működik, meg ez nagyon hajtja ezt a könyvet, tehát, hogy nagyon pontosak a szóválasztások, tehát hogy egy eszmetlen szókincs itt megnyilvánul. Aminek van egy játékos oldala, ugye az a másik történet, mikor a Tímár Györgynek a nevető lexikonát írják újra, vagy azt játsszák. Tehát, hogy van egy ilyen mókás utalás erre a formára ott, de hogy ez megtörténik itt, mint nagyon komolyan is, és ez a másik fele, hogy azért ez egy nagyon reflexív könyv, tehát hogy a tipográfiáját kiemelni, hogy tényleg lábjegyzeteket látunk, amik a lap aljához vannak zárva végig, és hogy ez végig tudja azt, hogy mit csinál, és van benne egy ilyen szemérmesség, ami engem volt olyan hely, ahol egy kicsit azt éreztem, hogy ki lehetne ezt jobban mondani,
de alapvetően ez is nagyon finoman működteti ezt a szöveget, ez a szemérmesség, hogy meddig van a határa az elmondhatónak, ami belefér ebbe a könyvbe, beleütközünk ebbe a határba, akkor innen most már nem megyünk tovább, ez már nem illendőség, nem ez a történet.
Igen, nagyon érdekes, hogy milyen a személyiségnek milyen röntgenfelvétele vagy mozaikképe rajzolódik ki, mert mintha azt sugalná a könyv, és talán erre gondoltál te is, hogy bizonyos helyeken legalábbis pillanatokra elfogja az embert az az érzés, hogy itt túlzottan kontrollált a szerző, és bizonyos kérdésekre vagy problémakörökre nem vet elég fényt. Hát egész egyszerűen mondjuk a Makovesznek pont a politikai fellépése és az a fajta politikai közösség, amely mellett ő igen makacsul és hát kérlelhetetlenül elkötelezte magát, míg valamivel szemben szintén nagyon keményen és kérlelhetetlenül szemben állt. De valamilyen módon nekem az az érzésem, hogy a könyv indirekt, és ezt nem is reflektálja, de ezzel azt érzékelteti, hogy az összes ilyen szerepvállalás, az összes keserves, a személyiségre rossz fényt vető, a morális megítélés alávonó helyzet, az tulajdonképpen valahol ott a lélek mélyétől távol van. Tehát, hogy a figura, amit megmutat, az végső, és nyilván nem lehet ezt szétválasztani, én tudom, de ebben a könyvben mégiscsak van egy olyan, hogy van egy olyan személyiség mag, és van egy olyan személyiség szerkezet a mélyben, amit ez a sok-sok perszóna, politikai fellépések, közéleti megnyilvánulások, az eltakar, és ezt nem látjuk tőle, és minthogyha ezeket a kívülről nagyon is látható ambíciókat nem is az működtetni, ami ott belül van. Nyilván van összefüggés, de valamilyen módon a világ diktál valamit, és ehhez képest pedig ott feltárható, mégiscsak feltárható valamilyen módon az énnek egy olyan képe, ami természetesen, hiszen ezt is fontosnak tartom, hogy ugye ezek csak közelítések, azt is lehetne mondani, már mész, hogy mondtad, szóval ezek közelítések, azzal is tisztában van a szerző, ami hát persze triviális, de amikor prózailag egy műalkotásban felmutatott, akkor megrázó, hogy persze, hogy kimondhat, tehát hogy a személyiség maga kimondhatatlan, újra és újra kell a kancsót rajzoljuk, nagyon fontos, amit mondtál, mert valóban ha ezek ilyen novellák vagy novellinók, akkor az a kulcs novellája ilyen szempontból, ugye az ábrázolás technikára reflektáló kulcs novellája a szövegnek, hogy újabb és újabb nézőpontokból keressük, és újabb körökben járjuk, igen, körbe, szűkítjük, de valójában persze, hogy a végén feltárhatatlan, de mégiscsak meg tudunk mutatni egy olyan világot, amit ismétlen magamat az előbbiek eltakarnak.
Igen, de közben az fontos szerintem kimondani, hogy nem mentegeti.
Nem, hát, így van. Nem.
Hogy nem, persze, nem mentegeti semmiképpen.
Sőt, pont hát az, ő nagyon kritikus is a maga...
Kritikus, és közben pont ezt a
viszont mondja,
hogy nem kell a kettő között párhuzamot vonni, mert nem más a téma.
Igen.
Tényleg.
Igen.
És beszéljünk azért magáról a szerzőről, hogy ő nem egy... Tehát ő egy... mondhatjuk első kötetes szerző?
Hát én úgy tudom, hogy igen.
Én is azt hiszem, tehát, de most nem néztem utána.
Arról beszéltünk, hogy egy sok fordítása volt, tehát ugye a nyelvben dolgozott sokat az életében, de ilyen szuverén önértékű kötetről én nem tudok, aztán a tanultak olvasók vessenek meg, hogyha tévedtünk. És még egy dolgot akartam mindenképpen hozzáfűzni, de szerintem ez az eddigiekből kiderült, mégis érdemes nyomatékosítani, jól lehet a hipotézisem nem lesz ellenőrizhető már az életünkben. Jóval fiatalabbak vagytok, mint én, a tietekben sem nagyon, bár érdekes lenne fiatalabbak számára. Tehát, hogy a Makovecz Imre név, és az ezzel a címmel futó könyv, az mondjuk, ha 100 év múlva valaki ezt a könyvet olvassa, és tegyük fel, hogy a Makovecről nem tud semmit, és mondjuk ennek nem néz utána, akkor nem emelkedik egy tematikusan tök más, de most bármilyen regényt mondok, ahol egy személy név van jelen, a Félix Krulltól kezdve, a nem tudom kicsodák, olyan fikciós szintre. Mert nekem az volt az érzésem a könyv olvasása, nyilván csak pillanatokra, mert azért ez valamelyest a képzeletedet rabulejti, vagy féken tartja a Makovecz Imre enigma, de azért néha volt olyan érzésem, hogy kiszabadulok ebből és valójában egy teljesen fiktív, erős, szép prózában mozgok.
Igen. Igen, és gondolom ez is az oka például annak, hogy következetesen monogramot monogrammal szerepel benne, nem csak Makovec, hanem minden szereplő, de ő is, tehát, hogy sem apámként nem reflektál rá, sem nem írja ki a nevét, nagyapja nevét kiírja, hogyha különböző címekben idézi meg például, de így MI-ként van ő szereplőként feltüntetve, gondolom ez is cél volt, hogy...
Biztos.
Hogy működjön, mint prózai szereplő, a prózának az egyik szereplője, főszereplője.
Igen, és hát még ugye ez hozzátartozik az, hogy tényleg azért ez egy nagyon finoman megmunkált nyelv, tehát hogy a rettenetesen pontos, precíz szóválasztástól az ilyen nagyon érdekes jelzős, határozó szerkezetekig, ezek a nem nagyon hosszú, de azért ilyen nagyon izgalmas mellékmondatok, amik ebbe bejönnek. Tehát ugye, hogy én is ezek így néha kilőttek egy-egy mondatot, így ízlelgettem sokat, hogy ez azt a mindenit, tehát hogy ez mi
vagy micsoda finom túlvány. Vagy a beszélt nyelvnek a mégis nagyon pontos és jó, jól megmunkált, szép prózába való átültetés.
És nem érzel benne semmi kimódoltságot. Tehát nem azt érzed, hogy egy szerző folyamatosan a patika mérlegen játszik, hogy most ezt igen, nem, miközben bizonyos értelemben gondolhatod, hogy de nem, a szövegben ez nem. Tehát nagyon-nagyon tiszta és nagyon különlegesen átlátható, erőteljes munka, az biztos.
Még azt mondjuk el, hogy a könyv a Park kiadónál jelent meg idén, úgyhogy keressétek a könyvesboltokban.
És ez volt a Litera kritikai beszélgetés sorozatának 16. adása. Szekeres Dórával, János Ilossal beszélgettünk, én Modor Bálint voltam. Sziasztok!
Sziasztok!
Köszönjük szépen!